Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, de nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Soldi Hannával.
Ebben az epizódban Kései Anna magyar válogatott úszóval beszélgettünk, nem sokkal azután, hogy hazatért Tokióból.
Anna, nagyon örülünk, hogy most itt vagy velünk, és nagyon szépen köszi, hogy szánsz ránk egy kis időt. Az első kérdés egy olyan lesz, amiből egészen biztos vagyok benne, hogy teljesen eleged van, és biztos vagyok benne, hogy az utóbbi pár hétben mindenkihez kérdezte tőled, és hogy rengetegszer mondtad már el, de nem lehet nélkül egy ilyen epizódot kezdeni, szóval tudsz egy kicsit mesélni arról, hogy milyen volt részt venni idén 2021-ben a 2020-as Tokiói olimpián?
Én köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő itt lenni veletek. Igazából még olyan sokan nem kérdeztek erről, hogy bevalljam őszintén. Maximum ugye jó a családom, meg a baráti köreim, de azért, hogy is mondjam, tehát tartogattam azt, hogy majd később beszéljek majd erről, mert úgy éreztem, hogy nagyon sok mindent fel kell dolgozzak, ami az elmúlt időszakban velem történt. Ugyanis igazából 19 évesen vettem részt a második olimpiámon, hiszen már 14 évesen 2016-ban a legfiatalabbként voltam jelen, és igazából, hogy őszinte legyek, nagyon rossz élményekkel tértem haza, mint 14 éves, mert nagyon sok impulzust kaptam, és szó szerint nem tudtam, hogy mi történik körülöttem ezen a 16-os olimpián, és furcsa módon 5 év után még mindig feljöttek bennem ezek az érzelmek, és egy ilyen kisebb izgulással indultam neki, főleg úgy, hogy már 19 évesként már bennem volt az, hogy igenis egy országot képviselek, tehát már tudatosan utaztam ki a 21-es olimpiára, és bennem volt egy bizonyítási vágy is, mint magam felé, mint a családom felé, azok felé, akik ugye így velem voltak, vagyis hogy nap mint nap ugye láttak és segítettek, meg hát egy egész ország felé is volt egy bizonyítási vágyom, szóval igazából az érzelmek, tehát hogyha az érzelmekről beszélünk, akkor így utaztam ki erre az olimpiára, meg hát ugye ne is beszéljünk arról, hogy egy év csúszás volt, tehát hogy azért voltak szabályok, voltak feltételek, hogyan vehetünk részt az olimpián, és bevallom őszintén, mivel azért másfél éve benne vagyunk ebben a Covid időszakban, és már volt olyan versenyünk, ahol nem volt például közönség sem, ez már azt mondom, hogy rutinként, tehát hogy így macska körömbe bele rakva, ez így rutinként utaztunk ki, tehát már benne voltunk a maszk időszakban, tehát hogy már tudtuk, hogy milyen ez az egész. De maga az olimpia, az, hogy Tokióba volt, én sokkal jobban élveztem, meg éreztem magamat, mint Rióba, már csak azért is, mert első nap például, hogyha ilyen kulisszatitkokat mondok, akkor nem kellett első nap a padlót feltakarítani, mert még festékes volt, vagy mit tudom én, tehát így maga az, hogy Tokióba voltunk, az a hozzáállás, a japán emberek hozzáállása ehhez az egészhez teljesen érezhető volt, sokkal kedvesebbek voltak, sokkal tisztább volt a környezet, jobban odafigyeltek a dolgokra, a buszmenetrendeket, tehát úgy minden olyan egész volt ahhoz képest, hogy azért nekik is nehéz időszakon mehettek keresztül, szóval igazából ebből a szempontból meg nincs így nagyobb kifogásom, vagy hogy ez nagyon rossz volt ebben az egészben. Nyilván a maszkot mindig kellett viselni, meg ilyen-olyan dolgokat, amit amúgy itthon is kellett csinálni, úgyhogy ez nem befolyásolt minket annyira, hogyha vagyunk olyan sportolók, meg profik, hogy ezt kiiktassuk a fejünkből.
Nagyon gonosz dologgal indítok én ebben a riportban, mert szembesíteni foglak egy nyilatkozatoddal, vagyis egy posztoddal. Szeretem az összes szerepemet, de most nem tudtam megbékélni azzal a döntésemmel és tettemmel, hogy feladtam mindenemet egyetlen egy énemért. Sok barátomat hanyagoltam el, testvérként keveset adtam a hugomnak, és próbáltam felnőttként viselkedni, még a szüleim társaságában is. Ezt ugye közvetlenül az olimpia után egy posztodban írtad, úgy gondoltuk, hogy azért nagyon fontos erről beszélni, vagy ezt kiemelni, mert nagyon keveset beszélünk arról, hogy az élsportolóknak mennyi mindenről kell lemondaniuk a győzelmeikért, ha úgy tetszik, mert mondjuk egy hétköznapi ember csak ennyit lát. Neked mik ezek a dolgok?
Emlékszem is, hol írtam ezt éppen, a repülőtéren ültünk, és akkor kaptam meg még a képet is, ahol így tök jó volt a kép mellé az, hogy egy tükör előtt állok, és hogy az énemet, azt az énemet próbálom elfogadni, tehát ez így tökre passzolt is hozzá, és onnan jött ez az egész ötlet, mert amúgy akartam egy ilyen nagyon egybefoglalót írni az olimpiával, meg az egész időszakommal kapcsolatban, és tényleg sok minden van a szavaim mögött. Igazából ugye januárban, amikor elkezdtem a felkészülést, akkor nem voltam még annyira összpontosítva az olimpia felé, tehát teltek a napok, teltek az edzőtáborok, és az utolsó két és fél hónapban olyan közelnek éreztem az olimpiát, és én még annyira nem voltam felkészülve se testileg, se fejben, szinte így sehogy, hogy elkezdtem így felrakosgatni a magánéletemet, magánéletemnek az egyes részeit a polcokra. És ez kezdve a kapcsolatoktól, kezdve attól, hogy ugye nekem vannak ilyen, hogy is mondjam, ilyen étkezési zavaraim, és azt próbáltam az elmúlt időszakban kezelni, és már inkább azt is felraktam, hogy jó, akkor fogyjunk le megint, fogyjunk, a súlyokat dobjuk le, akkor nem jártam szórakozni, mármint úgy nem az éjszakába, hanem tényleg, amikor lett volna időm elmenni mondjuk a hugommal egyet reggelizni, vagy bárhova, akkor is azt mondtam, hogy nem, leülök, fókuszálok, elképzelem a dolgokat, hogy mit fogok tenni két és fél hónap múlva, és éreztem azt, hogy ez egy olyan mérgező állapotba kezdek átmenni, és igazából kezdem elveszíteni a barátaimat és a szeretteimet, hogy úgy voltam vele az olimpia után, amikor éppen jöttünk haza, hogy csúnyán mondva, hogy ezért érte meg ez az egész. Tehát, hogy nyilván ott voltak velem, meg ezért nem voltak megsértődve a szeretteim, de éreztem azt, hogy ez máshogy is történhetett volna, és lehet, hogy önmagam örültem volna, csak egyedül a szobában, hogy ez sikerült megvalósítanom. És úgy voltam vele, hogy ez ennyire nem éri meg. Tehát, hogy én szeretnék az úszás mellett tanulni, szeretnék majd anyuka lenni, szeretnék egy jó baráti kört. Tehát így a magánéletemet is kialakítani, hiszen azért tudjuk, hogy ez a sport nem lesz örökké mellettem. Tehát, hogy egy idő után én azt fogom mondani, hogy jó, nekem vannak magánéleti terveim, és afelé fogok tovább indulni. És igazából ekkor gondolkoztam el, hogy én egyensúlyt tartottam el az életembe, és nyilván ekkor realizáltam, hogy nem, és próbáltam azon gondolkozni hazafelé, hogy melyik az az egészséges út, amit így be tudok hozni az életembe. És akkor volt az, hogy igenis el fog kezdődni az egyetemem, hála Istennek, a hugommal is ebben az időszakban többet voltam együtt, mármint most így nyáron, persze nyáron könnyen beszél az ember, ilyenkor van idő minden dologra, de próbálok most tényleg arra is fókuszálni, hogy ne mindent, tehát ne minden legyen a siker, tehát hogy az álomért, ne mindent adjak fel ezért, hiszen tök jó dolog, meg tényleg, csak akkor vannak árai nyilván, és a másik pedig az, hogy azért ez nem csak a sportolókra igaz, tehát minden olyan emberre igaz, akinek van egy hatalmas álma, mind munkában, mind tanulásban, mind ilyen olyan dolgokban, és ettől függetlenül szerintem mindenki képes egyensúlyt tartani az életében, tehát hogy szerintem képesek vagyunk erre, hogyha nagyon akarja az ember.
Abszolút egyetértek, és erről már több epizódban is beszéltünk, hogy kettőnk közül a Hannával én vagyok az, aki abszolút a végletek embere, és én, hogyha valamibe beledobom magam, akkor abban nagyon beledobom magam, és abszolút egyetértek abban, hogy mindenkinek vannak olyan élményei, hogy ezért megérte volna ez az egész, ezért csináltam az egészet, és most hova jutottam? Nem mindenkinek az olimpiáról hazafelé, másnak az asztala előtt, amikor már a 10. óráját dolgozza mondjuk, vagy amikor a 8. cupcake-et utasítja vissza, és nagyon sok érdekes dolgot mondtál, De még arra akarnék kitérni egy kicsit, hogy szerinted meg lehet találni ebben az egyensúlyt egy adott pillanatban akár, vagy hogyan tudja ezt az ember jól kezelni? Mert felteszem, hogy amikor mondjuk ott álltál az olimpián, mielőtt beugrottál volna vízbe, nem gondolkozhattál azon, hogy biztos, hogy mindent megtettem, de közben nem mondtam le túl sok mindenről, hogy vannak olyan pillanatok, amikor ezeken nem pöröghet egyszerűen az ember agya, és jobb is, hogyha nem pörög ezeken az ember agya. Te hogy kezeled az ilyen pillanatokat egyrészt így abban a pillanatban, másrészt pedig, hogy kezeled most így az utóbbi hetekben és hosszú távon? Mert hogy azért ez a szélsőségesség, mert egy saját példából mondom csak, hogy nekem egyik irányból a másikba megy, és hogyha egy valamiről kevésbé vagyok, vagy egy valami miatt kevésbé aggódok nagyon, akkor egy másik helyre könnyen át tudom vinni az egészet.
Igen, ez így van. Nyilván, amikor ott úszom, és éppen a célért úszom, meg versenyhelyzet van, akkor ilyeneken nem gondolkozok. Csak tényleg, amikor, ahogy te is mondtad, hogy a veléletekig mész, és akkor olyan gyorsan történik, hogy fel se fogja az ember, és akkor tényleg így kérdezi, hogy basszus, ez olyan gyorsan eltelt ez a pillanat, és hogy közben meg annyi mindent áldoztam fel azért. Persze jó volt, meg úristen, tökre nagy mámorban éreztem magamat, de aztán olyan gyorsan elmúlik az, olyan, mintha egy nyaralásra készülnél, és akkor már évekig készülsz rá, és akkor utána egyszer csak így hirtelen így vége. Persze ez is gyönyörű élmény, és utána tudsz is róla beszélni, hogy miket éltél abban a pillanatban át. De amikor már a nagyobb részed, tehát a 95%-od már ilyen egészségtelen formában alakult, és már inkább az egészségtelen felé vezet, akkor azt mondom, hogy akkor az már úgy nem érte meg. És nem azt mondom, hogy most, hogy ugye nem kerültem dobogóra, és az olimpián, és akkor ezért mondom azt, hogy ez most megértel vagy sem, de hogyha most a dobogón állnék, és ugyanezt csináltam volna, tehát hogy itt lógna az érem a nyakamba, és ugyanezt csináltam volna, hogy az emberek legtöbb százalékával már nem vettem fel a kapcsolatot, akkor ugyanezt mondanám nyilvánvalóan. Mert nincs kivel, akkor igazából úgy teljes szívből megosszam ezt a sikert. Szóval igazából, hogy is mondjam, nehéz nyilván egyensúlyt tartani ilyen esetekben, de talán, hogyha így végigpörgeti egyes szakaszait, a saját, végigpörgetsz a szakaszait, tehát hogy az életedben egyes szakaszokat, mint párkapcsolat, egészség, akkor mit tudom én, a suli, a munka, és ott látod, hogy oké, még nem sikeres annyira az életem, vagy éppen nem a csúcson van ezeknek a szakaszoknak, a csúcsán van az életemnek ezeknek a része, de úgy egészséges, és úgy kerek, és úgy jól érzem magamat a bőrömben, úgy jó minden. Talán akkor tudom azt mondani, hogy igen, ez én vagyok, és igen, valamilyen jó irányba halad az életem. Talán én ezt tudnám mondani, és az én életemből ezt próbálom majd erősíteni.
Uh-huh. Lili is sportolt, szóval az ő nevében is beszélek biztos, meg nekem is sok tapasztalatom van, és mondjuk volt az életemnek olyan szakasz, amikor már így tényleg a nagyon komoly irányba mondjuk elkezdett haladni, de én például személy szerint mindig azt éreztem, hogy egyszerűen az én lelkemhez, vagy személyiségemhez ez nem passzol, mert én nem vagyok képes a személyiségemből fakadóan úgy élni, hogy ennyi mindent áldozzak be egy dolognak, vagy hogy csak egy dologra fókuszáljak ennyire erősen sok-sok évig, úgyhogy már tényleg egy nagy versenyre már 4 évvel előre készülsz, és mindent annak áldozol be. És ugye az idei olimpia idején, meg főleg nagyon sokat beszéltünk a mentális egészségről, azt hiszem, Simone Biles kapcsán, De biztos vagyok benne, hogy ez a jelenség, főleg egyébként akár a Covid után nagyon sok élsportolót érint, meg egyébként nem is feltétlenül csak élsportolókat, hanem mindenkit, aki valamivel nagyon komolyan foglalkozik. Te élsportolóként találkozol ezen a téren nehézségekkel? Vagyis, hogy a mentális egészségeddel te hogyan törődsz, vagy mire tudsz odafigyelni?
Igen, nekem ez a 2020-as eleje, 2019 vége, és egészen ugye 20 márciusáig talán ilyen ennyire jól ment, tehát hogy nagyon jól sikerült minden, és azt hittem, hogy ez kitart az olimpiáig, és hogy ez dobogó lesz, és hogy, tehát hogy nagyon-nagyon pozitívan álltam hozzá ahhoz az évhez, és akkor egyszer csak egy ilyen hatalmas roló, lezárjuk, és nincsen olimpia, és én akkor, na ugyanaz abban az évben, én akkor mindent feltettem azért az egy évért, tehát hogy én a 12-et halasztottam, nekem közeledett akkor az érettségi, és én azt mondtam, hogy nem, nekem csak az úszás most ebben az évben, és majd utána érettségizem, utána foglalkozok a tanulásra, és akkor emlékszem, hogy március 16-án, anyukám szülinapján hazajöttünk, oké, két hét ugye, hogy nincs úszás, minden, és akkor be is jelentették, hogy nincs olimpia, és akkor így rágtam a körmömet, hogy nincs olimpia, nem tudok úszni, mit fogok csinálni, és akkor felhívtam az igazgatómat, és akkor mondtam, hogy akkor vagy fejezzük be a 12. osztályt, vagy akkor valahogy valamilyen formában leérettségizem, vagy nem tudom, és ez volt két hét hátra. És akkor mondta, hogy hát két hét van hátra, és akkor hát akkor kezdjék el tanulni az érettségire. És akkor abban a hat hétben igazából, ami történt velem ebből az érettségi szempontból is, az olimpiai szempontból is minden, emlékszem, hogy én idéglenes idegi hallás károsodásom lett, ez mind csak a stressz miatt volt. És akkor jött egy ilyen hoppá, hogy akkor erre figyelnem kéne, hogyha én ilyen stresszben vagyok, holott annyira nem érzékelem, hiszen ez mind a testemben történik, és annyi minden történik, hogy még a saját gondolataimra sem figyelek, hogy mondtam, hogy akkor ezzel foglalkoznom kell. És akkor ugye szántam rá magamat olyan döntésekre is, hogy nullás géppel ugye lenyírtam a hajamat, mert úgy éreztem, hogy ezzel én elengedek valamit, és nem a külsőmmel foglalkozom, hanem elkezdek a belsőmmel foglalkozni. Tehát még maga az Instagram felületet is, meg a közösségi hálókat is próbáltam azért távol tartani magamtól. Mert nyilván abban az időszakban még az is közrejátszott, hogy elkezdtem hízni, akkor nem voltam elégedett a testemmel, és ezért mondtam azt, hogy oké, a külső most jelenleg nem számít, így is itthon vagyok, kilát engem, hanem tényleg az, hogy a belsőmre összpontosítani, és az, hogy ezeket a negatív energiákat, ezt a negatív gondolatokat én próbáljam elhesegetni, ami amúgy nagyon nehéz volt, de nagyon sokat segített például az édesanyukám, ő inkább ezen a spirituális úton halad, meg ő foglalkozik ilyen spirituális dolgokkal, meg ilyen hangtálakkal, meg ilyesmi, úgyhogy ő volt az, aki legtöbbet segített nekem, meg én fordultam ezek után mentáltrénerhez is, úgyhogy azért ezek adódtak meg. Hát azért sokat segített az, hogy végre elkezdtünk újból edzeni, tehát az úgy visszahozta a motivációmat, meg minden. Szóval nagyon sok minden adódik, az, hogy hogyan épült fel ez a mentális egészségem, és talán mostanra tudom azt mondani, hogy még így az olimpia is letelt, hogy, és mégsem sikerült olyan jól, mint ahogy vártam, de talán most tudom azt mondani, hogy most már így rendben vagyok.
Tök érdekes amúgy, és nagyon szuper, hogy erről beszélsz, mert szerintem az, hogy az olimpiát megtartották idén, és hogy idén tartották meg, egy olyan téma, ami nagyon nagy vitákat váltott ki, mert ugye egyrészt volt az, hogy még mindig van COVID és delta variáns, és Japánban nem elég magas az átoltottság, és a japánok nem szeretnék, de más japánok meg szeretnék. És hogy inkább erről volt diskurzus, arról szerintem, hogy a sportolók hogyan élik meg azt, hogy az a rendezvény, amire nagyon sok ideig készültek, bizonytalanná vált, eltolták először egy évvel, utána az egy év is megkérdőjeleződött, és ez azoknak, akiknek szerintem nagyon sokan átgondolták azt, hogy hogyan akarják feltenni erre az életüket, és hogy ez mennyire jó. Nem tudom pontosan, hogy hány éves korod óta sportolsz, de azt tudom, hogy elég régóta élsportoló vagy. És ezért tök nehéz, gondolom, elkülöníteni, hogy mi az, amit a sport ad így hozzád, és mi az, ami nem. Vagy az élsport, hogy egészen pontos legyek, de hogy szerinted annak, hogy ilyen szinten végzel sportot, milyen szerepe van ezekben a mentális folyamatokban, milyen pozitív vagy negatív szerepet játszik ez így a jellemfejlődésedben?
Igazából ugye én már azt hiszem 15 éve, hogy úszom. Igen, 15 éve, hogy úszom, és hát a legnagyobb sikerek az talán olyan, már 11 voltam, amikor már, vagy 10-11 éves voltam, amikor már tényleg nagyon nagy sikereket hoztam. Például a Egerszegi Krisztina csúcsát úsztam meg már 10 évesen, akkor utána jöttek az ifi bajnokságok, 15-szörös ifjúsági Európa-bajnok lettem, 3-szörös ifjúsági olimpiai bajnok, és amikor ebből a közegből én kiszakadtam, mármint, hogy ugye felnőtté váltam, és a felnőtt korosztályba léptem, akkor nyilván azért nehéz beilleszkedni, és azokat a sikereket átvinni már 18 évesen. És akkor nyilván akkor nehezebb volt elérni érmeket hozni, akkor az idejeim azok nyilván folyamatosan csökkentek, de nehéz volt egy döntőbe bekerülnöm, nehéz volt a dobogóra felállnom, és azért sokan irigykedtek, hogy én ifi korosztályban ilyen sok sikert értem el, de mondtam, hogy ez tök jó, tehát hogy tényleg én is élveztem meg, hogy most, hogyha így bennem van az ego, nyilván akkor szinte fürödtem ebben a sikerben, és abban, hogy tényleg sok embernek a központjában vagyok, de közben meg azt senki se látta azt, hogy amikor én bekerültem ebbe a korosztályba, a felnőtt korosztályba, akkor azért úgy a másik oldal is meglátszik, hogy jönnek a megfelelési kényszerek, jönnek ez önmagam felé is, az edzőm felé is, a családom felé is, és ezért nagyon nehéz ezekkel az érzésekkel harcolni tovább, hogy oké, nem tettek arról, hogy most nálam is jobb úszók vannak a felnőtt korosztályban, és most ezzel is megbirkózni, és elfogadni azt, hogy az egy teljesen más korszak volt, és most egy teljesen más korszak jön. És sajnos azért például ezen az olimpián is, amik most mentek, ez a gyűlölködések, vagy nem tudom, például Katinkával kapcsolatban, meg idősebbekkel kapcsolatban is, hogy ők miért vannak itt még a vízben, vagy mit versenyeznek már itt, meg hogy hagyják abba. Először is miért hagyná abba, hogyha még szereti, és még lát sikert ebben az egészben. Másodszor meg nagyon nagy különbség van, és ezt már szerintem az Európa-bajnokságon is beszéltem, az, hogy a harmadik és negyedik között már mekkora különbséget teszünk, hogy lóg-e a nyakadba érem, vagy éppen nem. Szóval rengeteg olyan dolog van, ami nagyon rossz megtapasztalni, de sokszor azt mondom édesanyukámnak, hogy ezeket nagyon jó. Tehát jó érzés ezeket átélni, még hogyha rossz is, mert ezekkel fogok én fejlődni lelkileg. És hogyha bekerülök majd a nagyvilágba, tehát kiszakadok ebből a úszói körökből, és ebből az úszói burokból, akkor lehet, hogy még rosszabb dolgokat fogok megtapasztalni, vagy lehet, hogy még jobbakat, de ettől függetlenül szerintem egy erős emberként fogok távozni ebből az egészből. Úgyhogy azt mondom, hogy nagyon jó érzéseket élek át, hiszen egy versenyhelyzetet, egy versenyszituációt, egy olimpiai atmoszférát nehezen lehet átadni az embereknek, hogy ott tényleg milyen érzések kavarognak egy sportolóban. De viszont azért tényleg érezni lehet, főleg a mai sportban már ezeket a gyűlölködéseket, vagy éppen ezeket a hát igazából tényleg, hogy különbséget teszünk, egy ekkora különbséget, tehát nyilván különbséget kell tenni egy első meg egy nyolcadik között, de hogy ekkora nagy különbség van. Uh-huh. És ez nehéz átélni, nehéz elfogadni. Holott egy harmadik, egy negyedik között lehet 200-at különbség, mégis nagyobb hangja van, ami tök jó, mert nyilván érmet szerzett, de hogy akkor már akkora, nem tudom, tehát, hogy már az emberekben is ez így beleívódott, ha nem is tudatosan, de tudatalatt.
Tök érdekes, hogy ez egy ilyen kvázi, ez most egy ilyen klasszikus hívószó lesz, amit minden epizódban egyet legalább elmondok, ez egy ilyen társadalmi konstrukció, nem? hogy csak az első három helyezéssel dobogóra és kap a nyakába egy szalagon lógó fém darabot, és hogy a másik pedig, hogy a nemzetek ezt annyira a saját identitásuk részeként kezelik, amivel alapvetően nincsen probléma, mert hogy inkább ez, mint háborúzás, de hogy például Katinka kapcsán is láttuk, hogy az emberek személyes sértésnek vették azt, hogy ő nem akar, vagy hogy ő nem tud úgy úszni, mint ahogy azt elvárták tőle, vagy akár Simone Biles a tornásznő kapcsán is, hogy ő nem tornázik, pedig tornáznia kéne, hogy a nemzet hírnevét öregbítse. És ez egy ilyen tök érdekes dolog, hogy ez hogyan fejlődött ide, és hogy általában azért nem a sportolói oldalát látjuk szerintem ennek, mert hiába nyilatkoznak sokszor sportolók különböző médiumokban, valahogy erről az utóbbi évtizedekben nagyon kevés szó esett, nem?
Igen, és most én így nem mondom ki az úszó nevét, de nem sikerült neki ahogy várta az egyik úszása, és jött be hozzám sírva, hogy fognak rá így nézni az emberek, meg hogy mennyire csalódott, és hogy nem tudott bizonyítani ország világnak, hogy ez így sikerült, és hogyha már Katkáról így beszélnek, akkor őróla hogy fognak beszélni. És így elgondolkoztam azon, hogy először is mondjuk tegyük fel, 17-18 éve úszol már, és mindent megteszel, minden nap kiúszod a beledet is, és valamit adsz, hogy majd a siker az majd jöjjön, és nem önmagától, hanem azért, mert beleadtál egy csomó munkát. És mondom, azok, akik otthon ülnek, és csak így azt a futamodat látják, de nem látják azt, hogy éppen benned akkor sajnos ennyi volt, és ennyit tudott akkor a szervezeted, mert éppen kicsit gyengébb volt, kicsit el voltál fáradva, még ilyen apróságokon is, hogy reggel nem tudtál most csúnyán mondva elmenni a mosdóba időbe, tehát minden olyan apró dolgon múlik, amit nem látnak az emberek. És akkor utána meg képesek csak ülni a telefonjuk elé, és könnyelműen beleírni azt a pár szót, hogy jöhetett volna egy jobb teljesítmény is. És ami tényleg neki ennyi, hiszen csak leírja a lepötyögi, közben meg utána meg olvassa a következő híreket, de hogy nekünk, amikor ezt látjuk és érezzük, akkor bennünk ez igenis, ez mint egy kis magocska, ami majd virágozni fog egyszer szinte, vagy nem virágozni, de hogy értek, kinő belőlünk, ez szépen úgy elivódik, és akkor így kezdjünk ezzel valamit, ezzel a helyzettel. Meg alapjáraton is, tehát, hogy kikerülni egy olimpiára, az már egy nagy dolog. És akkor utána ebben a stressz helyzetben, aki valaki tudja kezelni, valaki nem tudja kezelni, mutasson fel élete legjobb teljesítményét éppen abban a esetleg 4 percben. És nyilván már alapból magunkat tudjuk ostorozni, és ilyenkor pedig egy egész országnak kéne, hogy mellettünk álljon.
Egy nagyon kicsit off the track talán, de tök érdekelne engem, hogy hogy állsz egyébként a hobbikhoz, vagy azokhoz a dolgokhoz, amiket mondjuk nem kell tökéletesen és professzionálisan csinálni, hanem igazából csak és kizárólag az élvezetért csinálja az embert, mert én szerintem így élsportolói körökben, de mondom, ez sem csak élsportolókra hozható analógia, hanem szerintem mindenre, amikor valaki tényleg csak egy dolgot csinál, szerintem tökre van ez a tendencia, hogy annyira beleivódik a dolgokhoz való hozzáállásodba az, hogy mindent tökéletesen kell csinálnod mindig, hogy nem tudod utána elengedni magad, és mondjuk pont a hobbi azért nagyon jó analógia erre, mert ugye az egy tipikusan egy olyan dolog, amit azért csinál az ember, mert nem annyira jó benne, hogy profi legyen benne, és igazából nem is azért csinálja, csak az élvezetért. Hogy neked mondjuk ezek mennyire mennek, vagy mennyire vagy az élet más területein is annyira perfekcionista, hogy mondjuk teszem azt, elronsd magadnak azt a dolgot, vagy hogy ez mennyire jellemző rád, és mennyire tudod mondjuk leválasztani ezeket?
Hát igen, én például nyilván azért már 15 éve úszom, szóval nekem ez, ha nem is a hobbira, de mondjuk az elején a tanulásra volt igaz. Tehát, hogy én mind a két helyen meg akartam felelni, próbáltam olyan iskolába járni, ahol mind a kettő egyszerre szárnyal felfelé, De aztán ugye, amikor egy idő után eljött az a pont, hogy akkor nem válasszak nyilván a tanulás vagy az úszás mellett, de hogy azért mi az, amibe több energiát fektessek, és tényleg a középsulit már egy olyan iskolában csináltam, ahol csak sportolók vannak, szóval nyilván a tanáraimnak egy rengeteg mindent köszönhetek, hogy ekkora támogatást nyújtottak, miközben nyilván a világ másik felén voltam mondjuk egy edzőtábor miatt, vagy verseny miatt, de hobbi szinten tényleg sokszor belevágtam dolgokba, és úgy voltam vele, hogy ennek lesz eredménye, mit tudom én, akkor ebből profivá válok-e, vagy bármi, és akkor így hagytam az egészet. Most nyilván nem ilyen hobbira gondolok, mint mondjuk az olvasás, vagy nem is tudom, ilyen-olyan apró dolgok gyűjtögetése, vagy bármi, hanem mondjuk ugye, ahogy pont a podcast elején beszéltünk, ugye nekem is volt egy podcastem, a Léleklöty, vagy éppen blogot is írtam régebben, és amikor ugye elkezdtem, főleg inkább a blogírásnál volt az, hogy így elgondolkoztam, hogy ez érdemes-e csinálni, hogy ez az emberek fülébe jut-e, hogy ebből egy profi bloggá válhat ez az egész, és akkor már nyilván így kezdett a motivációm is ugye egyre kevesebb és kevesebb lenni, de amellett folyamatosan írok, meg ott van a jegyzetfüzet mellettem mindig, csak ugye nem kezdtem annyit posztolni, de azért hála Istennek azért sokan írtak, hogy azért szerették olvasni, aztán ugye jött a podcastem is, amit szintén belevágtam, de sok olyan ember volt körülöttem, akik azt mondták, hogy ne adjak ki túl sokat magamból, mert akkor bántatóvá válok, vagy bármi ilyesmi, és hogy ez kihat az edzés munkámra, vagy éppen akkor, nem tudom. Tehát, hogy annyi ilyen kifogás meg bántás volt, meg tudom én, hogyha valamit elmondtam magamról, akkor azt mondták, hogy na, azért van ez, mert azért nem dolgozol így, mert ezt, meg ezt kimondtad magadból, holott csak leülök egy mikrofon elé, és elkezdem mondani a dolgokat. És akkor így úgy voltam vele, hogy akkor menjen az egész a kukába feleslegeset csinálni. Szóval igen, ez is ilyen maximalista énem. És ez kiadott például a testemre is. Tehát, hogy például az olimpián nagyon sokan azt mondták, hogy nagyon lefogytam, mert hogy végletekig akartam menni, és talán 5 éve nem voltam olyan súlyban, mint mondjuk az olimpián, tehát olyan vékony, olyan szálkás, és nyilván az energiám is folyamatosan ment el. Szóval igen, ekkor így előjön a maximalista énem, és nehéz ezzel megbirkózni.
Erre a testképre még biztosan vissza fogunk térni, de hogyha már szóba hoztad, amúgy abszolút egyetértek, ugyanennyire vagyok maximalista, mint te. Szerintem a Hannának köszönhető az, hogy ez a podcast még mindig van részben, tartja bennem a lelket, de közben meg azért nem teljesen hagytad abban, mert nyilván az egyik oka annak, hogy meghívtunk, az, hogy Instagramon nagyon őszintén beszélsz ezekről a dolgokról, és őszintén posztolsz, és nagyon jókat szoktál írni, tehát én nagyon örülök neki, hogy nem veszett el teljesen ez az őszintesség, és hogy nem fogod vissza magad teljesen, mert szerintem nagyon fontos az, amikről ott is beszélsz. Neked mennyire jön természetesen az, hogy erről a külvilággal kommunikálj, legyen ez akár testképzavar, akár mentális egészség, akár maximalizmus, akár sport, akár az élet boldog oldala?
Igazából most hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez tök könnyen ment, és könnyen írtam le ezeket a szavakat, és nem gondolkoztam el azon, hogy ezt most posztoljam, vagy ne posztoljam, vagy kihagyjak részeket, ne hagyjak ki részeket. De inkább sokkal jobban féltem attól, hogy a barátaim mit fognak erről szólni, mint mondjuk a nagyvilág, akik amúgy nem is ismernek engem. És arra a következtetése jutottam egy idő után, hogy szerintem nem szégyelni való, ha van rossz színünk, nem szégyelni való az, hogy vannak hibáink, az sem szégyelni való, hogyha voltam egy tök jó ember, de elkezdtem egy rossz irányba haladni, és a barátaimnak kell kopogtatni, hogy ha-hó, ajna, gyere csak vissza. Mert volt ilyen, és ez teljesen normális, hiszen ha erre az útra nem térünk rá, és nem tapasztaljuk meg az útnak ennek az elejét, hogy van ilyen rossz énünk is, vagy lehetünk rossz, tehát hogy válhatunk a rosszabbik énünké, addig nem fogjuk azt megismerni, hogy milyen az, amiben igazán jól érezzük magunkat, és jól érezzük a barátaink körében, a családunk körében, és szerintem ezt miért kéne rejtegetni? Tehát, hogy akkor mutassuk meg azt, vagy mondjuk el azt, hogy úristen, én is beleestem ebbe a hibába, hogy ne érezd magad egyedül. Tehát ne érezd azt, hogy te most ezért egy rossz ember vagy, hanem éld át, éld meg, nyilván ne menj abba a mély gödörbe, még mélyebbre, hanem szépen lássa azt, hogy voltam én is ilyen helyzetbe, te is lehetsz ilyen helyzetbe, és ezzel nincs semmi gond. És hogy ebből ki fogsz jönni, ha nem holnap, de egy hónap után, sőt, most már azt mondom, hogy én másfél év után jöttem ki belőle, és hogy ki lehet ebből jönni, vagy éppen meg lehet szabadulni attól az énünktől, amiben nem érezzük olyan jól magunkat. És hogyha mondjuk egy ideig azt mondom, hogy még jól is érezzük magunkat abban a negatív énünkben, vagy én nem is tudom azt, hogy fogalmazzam, megtapasztaljuk azt, hogy mondjuk ilyen-olyan barátokat, vagy embereket veszítettünk el, vagy éppen így sikerül most az életünk, és akkor fogjuk realizálni éppen, hogy jó, akkor most változtatni kell, és szerintem el is kell fogadni azt, hogyha valaki változni akar. Tehát nem ítélhetjük el az előző életét, vagy éppen a, nem tudom, 3 évét, hogy most egy ilyen helyzetben volt, és most igenis elsőre, vagy hogyha 10. alkalomra is próbálkozik, nyilván azon már gondolkozik az ember, hogy na, akkor most tényleg akarunk ezen változtatni, vagy nem, de szerintem ezzel nincs semmi gond, hogyha ha a világnak így elmondjuk ezt az énünket is.
És ugye szerintem egyrészt, amit te csinálsz, ahogy a Lili mondta, ez azért tök jó, de hogy úgy amúgy is manapság talán egyre nagyobb hangsúlyt kap a mentális egészség témája, meg talán ez a slow living, vagy magyarra fordítva lassú élet, nem is tudom. Nincs is rá szerintem magyar szó. És ugye az élsport is egy társadalmi konstrukció, ahogy már beszéltünk róla, meg a versenyzés is, mint olyan végül is. És ugye a társadalomban bekövetkező változások, vagy ilyen beágyazódások, azok azonnal visszatükröződnek így a sporton is. Te elképzelhetőnek látod, hogy mondjuk, ahogy az élet más területein is ez egyre nagyobb hangsúlyt kap, úgy majd a sportban, vagy az élsportban is megerősödik az a tendencia, hogy még nagyobb hangsúlyt kap akár a média felé a mentális egészség?
Hát alapjáraton a média által azért nagyobb hangsúly van, tehát hogy mint hogyha úgy jobban nyomnák az emberek. Tehát nyilván vannak problémák, mindig is voltak, de a média által ezért nagyobb hangsúlya van ennek az egésznek, és nem azt mondom, hogy ez rossz, nyilván tök jó dolog, hogy erről már beszélünk, és itt van köztudatban, és egyre többen merik ezt felvállalni, hogy van ilyen mentális zavar, vagy éppen testképzavar, vagy bármilyen dolog, és nem szabad emellett elmenni, csak sokszor már tényleg így azt érzem néha, hogy én is annyira beleluvalom magamat, az, hogy ugye erről olvasok és hallom, hogy néha így azt érzem, hogy nem azzá kezdek én is válni, vagy hogy nem én sem, hogy fogalmazzam, tehát, hogy így kezdem én is belelovalni magamat, mint amikor egy jó könyvet olvasol, és már magadat tudod, így beleképzeled a sztoriba. Szóval nyilván baromi jó, tehát nem azt mondom, hogy ez egy rossz dolog, hogy erről beszélünk, csak ebben is, ahogy minden másban is, az egyensúlyt kell megtalálni. És most így nyilván visszakanyarodva a sportban lévő mentális egészség, meg ezekről a dolgokról, minden sportolónak muszáj egy pszichológus, egy mentáltréner, hiszen olyan stressznek vagyunk kitéve, hogy muszáj, még hogyha nincs is, még hogyha nem is érzed azt, hogy te már a határán vagy annak, hogy begolyózzál, hanem igenis az, hogy, hogy valakivel beszéljél. És pont amúgy tegnap anyukámmal ültem le kávézni, akkor itthon voltam, akkor ilyen teljes zűrzavar volt a fejembe. Egyedül azt se tudtam, hogy mire gondoljak, melyik úton haladjak el, és amikor leültem beszélni anyukámmal, akkor mintha hangosan gondolkoztam volna, és kezdett így tisztulni a kép. És ezért is mondom azt sok embernek, akik így beszélnek, hogy én járok a pszichológushoz, hogy menjél nyugodtan, még hogyha nincs is problémád. Mert hogyha elkezdesz beszélni vele, akkor előtted is kezdenek tisztulni a dolgok, és rájössz dolgokra önmagaddal kapcsolatban. És lehet, hogy nem is vezetett rá a pszichológus, csak őszintén elkezdesz beszélni vele, hiszen egy olyan körbe vagy, ahol lehet, hogy könnyedebben feljönnek a dolgok. És akkor így akkor realizáltam, hogy tényleg, hogy úristen, most, hogy így beszélek veled, eddig ez eszembe se jutott saját magamtól, csak azért jutott eszembe, mert épp neked mondom. Úgyhogy szerintem ez is így tök jó.
Abszolút. Szerintem mi, ha ne van mindketten abszolút azon a párton állunk.
Igen, egyértelműen.
Ezekről beszélni. És szerintem egy olyan dolog, amiről mostanság nagyon sokat beszélünk, és mi is beszéltünk már erről a podcastben, meg társadalmilag is, az a testkép, és az azzal járó problémák, zavarok, stb. És szerintem részben annak köszönhetően, hogy erről egy ilyen diskurzus van, születtek mondjuk olyan oldalak, mint a szeretest, beszélünk róla egyre többen, és így nyilván a sportba is begyűrűzött ez a téma, és nem véletlenül hoztam fel a szeretestet, mert nekik egy nemrégiben kiadott kampányokban szerepeltél, és itt beszéltél arról, hogy milyen nehéz volt megbarátkoznod azzal, hogy a sport miatt izmos testalkatod van, hogy szélesebbek a vállaid, vagy hogy a karantén alatt felszedtél pár kilót, és így eszembe jutott, amikor ezt olvastam, hogy basszus, te egy olyan sportágban szerepelsz, ahol fürdőruhában lát a fél világ, még legtöbbünknek megvan az a privilégiuma, hogyha nem vagyunk megelégedve a testünkkel, akkor ezt eltakarjuk valamilyen ruhával, kaftánnal, nem tudom. Tudsz egy kicsit mesélni arról, hogy te most hol vagy ezen az elfogadás és önszeretet felé vezető úton, hogy hogyan állsz most a testeddel?
Legelső sorban amúgy nem azzal volt nekem problémám, hogy mások hogy látnak engem, tehát, hogy mit tudom, az utcán meglátnak izmosan, vagy az, hogy szélesebb a hátam, vagy hogy éppen ez nem nőies. Mert fiatal voltam még, akkor még nem érdekelt, hogy ki mit mond rólam, tudod, akkor ilyen olyan világban éltem, hogy jó, hát most mondjon bárki bármit, úgyse hallom meg, hiszen nem tudom, mással foglalkozom, hanem az, hogy azért itt az élsportban, például az úszásban azért meghatározó a súlyunk, tehát, hogy nekünk azért a vékonynak kell lenni, hogy azért elbírjuk magunkat a vízbe, nekem már kiskoromban folyamatosan mérlegre kellett állni minden egyes nap, minden reggel szembe kellett nézzek azzal, hogy hány kiló vagyok, hogy éppen egyik este többet ettem, akkor én másnap már azt mondták, hogy ennyi-bennyi ajna, akkor holnaptól remélem kevesebb kilóval jövök vissza. Tehát, hogy és akkor nyilván fiatalon azért ilyeneket hallani, az így szépen így ivódik ide be a fejembe, vagy akkor ivódott bele a fejembe, és akkor a végén már én magamat kezdtem el ostorozni, hogyha nem tetszett az a szám, amit éppen mutatott a mérleg, vagy éppen a testalkatom, amit visszaláttam a tükörből. És akkor nyilván jöttek azok a gondolatok, hogy akkor kevesebbnek kell lenni, mert akkor jobban fogok húzni, gyorsabb leszek a vízbe. De amikor már nőként néztem magamra, akkor meg már nyilván azt láttam, hogy úristen, de izmos vagyok, akkor egy koktélruhába hogy néz ki az mondjuk a széles hátam, a nagy vállaim, és akkor nyilván még, hogyha izmos is az ember, meg még rá is hízik, akkor még olyan húsisabbnak tűnik az ember, és akkor nyilván akkor ez így folyamatosan gyűlt bennem, és folyamatosan azt éreztem, hogy ezt nehéz elfogadnom. Mint sportoló. Mert amikor a karantén időszakban voltam, és felszedtem plusz 10 kilót, akkor realizáltam azt, hogy úristen, én nőként amúgy simán el tudnám fogadni magamat, mert végre van mit fogni rajtam, tehát, hogy végre olyan húsisabbnak nézek ki, végre van mondjuk mellem, vagy fenekem, vagy bármi, amilyen ilyen nőies dolog. És nyilván, amikor sportolóként néztem magamra, akkor egyből az utat veszem, hogy ú, basszus, ezzel a testtel a vízbe kell ugorjak, és hogy én le fogok merülni a víz alá, vagy bármi es, és hogy milyen kellemetlen érzés lesz. Vagy éppen, hogy ez a fürdőruha, ami mínusz 10 kilóval rám jött, az most hogy fog szorítani, és hogy milyen kellemetlen érzés lesz akkor mutatkozni mondjuk az edzőim előtt, vagy a csapattársaim előtt. Szóval igazából, tehát, hogy mint nő, el tudtam volna fogadni magamat, meg nyilván tudom, azt, ha abba hagyom az úszás, az izmaim is majd szépen eltűnnek, de mint sportoló így nehéz volt.
Nem csak a testkép kérdésre általánosítva, hanem úgy nagyjából mindenre. Mit gondolsz, hogy mennyiben más az élsportban a női és a férfi sportolók helyzete? Van esetleg olyan, ami nőként vagy férfiként könnyebb, vagy nehezebb? Ugye nyilván mondjuk azért is fontos, tehát hogy amúgy is fontos szerintem erről a kérdésről beszélni, de egy olyan helyzetben, ahol a nők és a férfiak külön versenyeznek, és külön vannak szedve, mint a legtöbb sportágban, ez ugye főleg egy releváns kérdés lehet.
Hála Istennek amúgy, tehát, hogy én egy olyan csapatban voltam, ahol azért több volt a lány sportoló, aztán végül nőkké váltunk nyilvánvalóan, tehát, hogy ez azért teljesen más volt, és így az én saját klubomba ezt nem éreztették velem, és ezért amúgy nagyon hálás vagyok a saját edzőmnek is, hogy ő képes volt egy ilyen burkot igazából az életem köré tekerni, hogy ilyen problémákkal azért ne nézzek szembe, mikorha mellette vannak ilyen meg olyan dolgok is. De nyilvánvalóan azért vannak olyan kifejezések, vagy megszólítások, hogy tényleg mondjuk jobban érdeklik egyes embereket mondjuk a férfi sport, vagy éppen a férfi futamok, vagy éppen tényleg az, hogy nőként mondjuk lehet, hogy gyengébben teljesítünk. Tehát, hogy ilyenek, amik egy ilyen rossz akaró emberekben ez így benne van, de akik tudatosan élik az életüket, és elfogadottabbak, amikből olyan emberekből már hála Istennek nagyon sok van. Így már azért úgy érzem, hogy már elment egy jó irányba ez a dolog. Úgyhogy őszinte leszek, erről sokat igazából nem tudok mesélni, mert én olyan családban is nőttem fel, és olyan emberek között voltam, akik ebből ezért így megvédtek ezektől a dolgoktól. De biztos fogok találkozni olyanokkal, vagy ilyen dolgokkal az életben, ami mondjuk nem közvetlen a sportban található, hanem majd a külvilágban, hiszen azért, mint hallom, én is hallok dolgokat, mesélnek nekem emberek, és nehéz ezt így érezni és észlelni, hogy vannak ilyen dolgok. De viszont, amikor például levágattam a hajamat a nullás géppel, akkor is, na akkor az időszakban kaptam olyan megjegyzéseket, hogy gyere ide, kisfiam, vagy akkor már együtt megyünk csajozni, hogy mint úgy férfiként nézett rám, és akkor mondtam, miért? Mert azért, mert rövid a hajam, mert nem hosszú, és hogy ez miért elvárás, hogy én így érzem jól magamat. Tehát, hogy ilyenek, inkább abban az időszakban volt, amikor így először is szembenéztem azzal, hogy szinte kisfiúnak néztek engem, és hogy ez miért.
Tisztem azért, hogy nem bulvár podcastet csinálunk, mert akkor sajnálnánk, hogy nincsenek zaftos részletek, de amúgy meg tök jó, hogy nem történt veled ilyesmi. Viszont, hogyha már ezt így szóba hoztad, engem nagyon érdekelne az is, hogy mit jelent számodra nőnek lenni élsportolóként, vagy csak úgy emblok nőnek lenni, mert az élsport nem definiál téged, mint az egész életedet, mint azt már tudjuk. Igen, most ezt ugye a hallgatók nem fogják látni, de mi igen, hogy gyönyörű szép ilyen magentás, pirosas körmeid vannak. Nagyon jól meg van csinálva például a szemöldök.
Jaj, köszönöm.
De hát, hogy így most így rád nézve el sem tudom képzelni, hogy valaki azt mondaná, hogy a kisfiú, nem tudom. Tehát, hogy neked mit jelent nőnek lenni?
Igazából a sportban, tehát teszek egy példát, nyilván, hogyha sportban vagyok, és mondjuk egy edzőtáborra elmegyek, akkor folyamatosan melegítőbe járok, és nem érzem magamat igazából nőként, hanem egy robotként, aki minden nap teljesítenie kell, és menni a célig, és hajtani, és amikor hazaérek, és amikor már csak egy darab szempilles pirát felrakok, vagy éppen kihúzom a szemöldökömet, akkor azt mondom, hogy Úristen, hogy megváltoztam, és milyen jó képviselni végre a szépségnek ennek a részét, tudod, ami ugye a vízben mondjuk nem látható. És jó érzés az, hogy ugye mindig arról beszélnek, vagy éppen, vagy mondtak már olyat, hogy na állj fel, mint férfi, tudod, a rajtkőre, és mutass végre egy férfi teljesítményt, tudod. És akkor én mindenképpen van olyan megjegyzésem, hogy de basszus, nő vagyok. Tehát, hogy én nőként is tudok harapni, én nőként is tudok agresszív lenni a vízbe, és elérni a céljaimat. Tehát nem csak egy férfi képes erre, hogy férfiként álljak fel, meg mutass egy férfi teljesítményt, hát nőként is tudok olyan teljesítményt nyújtani, amit majd eláll a szavad, és hogy azt mondod, hogy az igen, nem mindenki tud ilyet. Meg amikor tényleg még fiatalabb voltam, volt, hogy az edzéseken a fiúkat vertem az edzésem. És akkor igenis büszke voltam magam, hogy itt vagyok egy kis virágszálként, vagy nem is tudom, hogy mondjam, és igenis, mint nő, vagy mint kislány, éppen abban az időszakomban, igenis itt vagyok, és verem a fiúkat, és hamarabb érek be, mint ők. És akkor így átöltött egy ilyen nagyobb büszkeséggel. De nyilván azt a részét még nem tapasztaltam úgy meg, hogy egy párkapcsolatban lenni mondjuk milyen nőként, mert így az úszás még nem engedte meg nekem azt, hogy én megtaláljam az igazit, és élhessek az igazival. Úgyhogy majd a következő podcastben majd beszélünk erről is, hogyha végre van mellettem valaki, és elmondani, hogy milyen végre nőként, vagy párkapcsolatban lenni nőként is, meg mondjuk éppen sportolóként is. Mert azért hallok ilyeneket is, hogy nyilván egy párkapcsolatban úgy, hogy mondjuk a férfi éppen egy, hogy mondjam, egy, vagy tanul, vagy csak egy átlagos munka, és mellette nem sportol, de egy nő meg igen, és hogy ez milyen párkapcsolati problémákat okoz esetleg. Úgyhogy majd, hogyha ezt esetleg megtapasztalom, akkor majd beszélek erről is, de jó végre tényleg egy melegítővel átugrani egy koktélruhába, vagy éppen tényleg egy kis ruhába, és megmutatni a széles vállamat, vagy éppen a nőies izmaimat.
Kezdjük azzal, hogy minden élsportolót, meg mindenkit, aki nagyon oda teszi magát valamiben, ami tehetséges, nagyon csodálok, vagy tisztelek, az talán jobb szó, de amikor például hallom tévében, akár az olimpiai közvetítés közben, hogy mondjuk valaki a két gyereke, vagy akár csak az egy gyereke mellől jött el, és indul újra egy számban, az engem mindig ilyen extra csodálattal tölt el, és itt például ugye megint csak a nők helyzete, hogy nyilván nem azt mondom, vagy akarom mondani ezzel, hogy mondjuk egy nő, akinek gyereke van, már nem képes arra, amire előtte, vagy mint egy társa, akinek nincsen, de hogy igenis, mondjuk egy nő sportolónak szembe kell néznie azzal, hogy mondjuk amikor teherbe esik és gyereket szül, akkor nem biztos, hogy vissza tud térni, vagy legalábbis nagyon sok időre akár kiesik sportolói szemmel nézve nagyon sok időre. Nyilván, szóval, hogy szerintem ugye még ilyen faktorok is benne vannak, amik különbséget okoznak.
Plusz ugye nem csak az, hogy az ember teste megváltozik ezután, mert én is nagyon csodálom a sportolókat, ugye unblock, de közben egy ilyen társadalmi problémával is szembe kell néznie, hogy mondjuk, hogyha már el is telt annyi idő, hogy a testében és az eredményében ne legyen változás, az emberek nagy százaléka még mindig azt fogja neki mondani, hogy neked nem a gyereked mellett kéne inkább lenned. Mit keresel te ilyen messze? És ez egy abszolút létező dolog az olimpiai tudósításoknál, és az, hogy milyen kérdéseket tesznek fel az olimpiai futamok után, vagy az bizonyos versenyek után a nőknek és a férfiaknak teljesen különbözik család szempontjából. De erről is nagyon sokat beszélünk, és mit gondolsz, Ajna, hogy ez a jövőben Változhat egy pozitív jövőképet látsz a sportban? Szerinted ezek a tendenciák valódi változást fognak majd eredményezni?
Igen, mondjuk az úszásban nehéz erről beszélni például, mert nagyon ritka az tényleg, aki szülés után, vagy éppen egy gyerekvállalás után visszatér a vízbe, és pont amikor volt egy ilyen versenysorozat, akkor az egyik anyuka, aki épp sportoló is volt, olyan formában jött vissza, hogy konkrétan oda mentem, és a lábát csókoltam volna, hogy Úristen, nem hiszem el, hogy egy szülés után tényleg ilyen gyönyörű formában van újból, és képes volt megcsinálni, és tényleg egy 6 hetes versenysorozatról volt szó, buborékban voltunk nyilván a Covid miatt, tehát senki sebben nem mehetett ki, de ő igenis 3 hét múlva azt mondta, hogy ő hazamegy a kislányához. De idejött 3 hétre, és képviselte a csapatot, mert egy olyan férj van mellette, aki nyilván ezt elfogadja, segít neki, és ott van mellette. És nagyon remélem, és én nyilván reménykedő típus vagyok, és nyilván azért is indítjátok ti is el ezt a podcastet, meg azért is képviselitek ezt az oldalt, hogy hangot adjunk ennek, hogy ez is teljesen normális, és pont szerintem az elején beszéltünk arról, hogy pont a maximalitás volt szó, hogy igenis legyünk színesek. Tehát, hogy oké, fektessünk be valami dologba rengeteg energiát, amit nagyon szeretünk, de hogyha épp azt érezzük, hogy ezt meg azt meg azt a projektbe vagy énünkbe szeretnénk még több, vagy más energiát is fektetni, akkor azt is tegyük meg. Hiszen amíg nem tapasztaljuk meg a különböző dolgokat, addig sose fogunk rájönni arra, hogy tényleg amúgy miben is vagyunk jók, vagy ki is vagyunk mi valójában. És ez a lány, vagyis hát ez a nő, vagy anyuka, aki visszajött az úszósportba újból, megtapasztalta azt, hogy igen, anyukának is tök jó lenni, de sportban is még tök jól megállja a helyét. És mind a kettőt átvészelte, és most itt van, és képviseli, mint anyuka az élsportolókat. Úgyhogy őt igenis irigylem ezért, tehát szó szerint irigylem, hogy végre elérte magánéletében is egy olyan pontot, ami igenis figyelemre méltó, és irigyelhető, és még itt is van, és képvisel minket igazából sportolókat. Úgyhogy úgy érzem, hogy remélem, vagy hogy reménykedem, hogy ez változni fog a későbbiekben.
Szerintem ez egy gyönyörű szép végszó volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm szépen.
Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, de nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében 5 csillaggal, vagy annyival ahányat szerinted megérdemlünk. Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, Spotifyon, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. 2 hét múlva újra találkozunk.